Imádkozzunk. Magasztalunk, mennyei atyánk, azért, mert a te szereteted és gondoskodó kegyelmed, jelenléted örömtelivé teszi napjainkat, elhordozhatóvá terheinket, megoldhatóvá a kihívásokat, amelyen szembe találjuk magunkat. És ezt köszönjük neked. Ma, amikor elcsendesedünk, akkor összeszedtük gondolatunkat, tapasztalatainkat, és arra a meggyőződésre jutottunk, van okunk hálát adni. Hálát adni neked, aki szeretsz bennünket, aki nem feledkezel meg rólunk életünk egyetlen pillanatában sem. Bár időnként velünk előfordul, hogy rólad megfeledkezünk, de hála azért is van a szívünkben, mert te ilyet nem teszel velünk. Arra kérünk Istenünk, hogy most, amikor igét mellé letelepszünk, lelked formálja gondolatunkat, érzelmi világunkat, formáját életünket olyanná, amely téged dicsőít, neked ad egyedül hálát, és nyitott mindig annak fogadására, amelyet áldásként, ajándékként nekünk adsz. Köszönjük, hogy meghallgattál. Fiad Jézus nevébe. Amen. A 103. Zsoltár első két versét fogom olvasni. A 103. Zsoltár első két verse eként hangzik. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jó téteményéről. Eddig foglaljatok helyet. Valamiről sokat beszélünk mindannyian. Általában arról beszélünk sokat, amiből sok van. És mit gondoltok, mi az, amiből mindannyiunknak sok van? A gondok. Mindannyiunknak sok gondja van, és hogyha önmagunkat egy kicsit kontrollálnánk, figyelnénk, értékelnénk, akkor rádöbbennénk, hogy az a szó áradat, ami elhagyja számunkat, az az érzelem, amely megszületik bennünk, leginkább ezekhez a gondokhoz kötődnek. De ma szeretnék olyanról beszélni, amiből talán kevés van, és talán kevés szó is esik. Ez pedig nem más, mint a hála. Turgenyevnek van egy kis története, amely arról szól, hogy egyszer nagy ünnepet rendeztek az angyalok a mennyben, és erre az ünnepre meghívták az erényeket, hogy együtt ünnepeljenek. Nagyokat is, kicsinyeket, és mindenki megfelelően felöltözött, hogy ezen az ünnepen részt vegyen, és mikor megérkeztek, mindenki kedves és barátságos volt egymáshoz, hiszen egy nagy családhoz tartoztak, az erények nagy családjához. Egyszer azonban az egyik angyal azt vette észre, mintha két erény nagyon távol lenne egymással, és nem lennének olyan baráti viszonyban, mintha nem ismernék egymást. És gondolta, összeismerteti őket egymással. Rögtön kézen fogta az egyiket, és oda vezette a másikhoz, hogy bemutassa őket egymásnak. És mondta az angyal, jó tétemény, és bemutatta a hálának. És a két erény meglepődtek azon, hogy mióta a világ megteremtődött, nem nagyon találkoztak. A jó tétemény és a hála. Természetesen ez egy tanító történet, de hogyha ezt a történetet összevetjük a 10 bélpoklos meggyógyításáról szóló történettel, akkor azt látjuk, hogy nincs is olyan nagyon eltúlozva ez a kis tanító történet. Ugyanis ez az író azt akarta lefesteni, hogy az ember hogyan éli a mindennapjait. mivel tölti és mivel foglalkozik, és ennek egy pici része ez a kicsi történet. És talán azt mondhatnánk, hogy ez a tanító rész nem annyira eltúzott. Hiszen, hogyha gondolunk erre a 10 bélpoklosra, akik leprásra, akiket meggyógyított Jézus, akkor azt látjuk, hogy itt a hála úgy viszonylik a jó téteményhez, mint a 10, azaz egyhez. Ugyanis a 10-ből egy volt az, aki úgy gondolta, szükségszerű, és talán belső kényszere volt, hogy visszamenjen, és meghálálja, megköszönje azt, ami vele történt. De azt hiszem, hogy a saját tapasztalatunkból és környezetünk életének tapasztalatából fakad az a felismerés, hogy az ember gyakran észre sem veszi, hogy milyen hamar megfeledkezik a háláról. Azt gondolnánk, hogy az csak természetes, hogy valaki, ha kapott valamit, akkor azt megköszönni. Pedig nem így van mindig. Talán a köszönet elhagyja az ember ajkát, de a hála, mintha nem születne meg szívébe. Mert a kettő közt azért óriási különbség van, ismerjük el. Egy hálás gondolat, vagy érzet, vagy kapcsolat, vagy egy köszönöm között nagy különbség van. De nem azért nem hálás az ember, vagy nem is köszöni meg, mert nem akarja. Meg vagyok győződve arról, hogy ebben a történetben a szereplők 90%-a nem azért nem ment vissza Jézushoz, mert megharagudott volna rá, vagy mert úgy gondolt, hogy rosszat tett vele, vagy mert nehezére esett volna azt mondani, hogy köszönöm. Nem szándékosan akarta megbántani ez a 9 ember Jézust, az ő jótevőjüket, gyógyítójukat, hanem sokkal emberibb oka van ennek. Ugyanis meggyógyultak, és az élet megy tovább. Helyreállt az a része az életüknek, amely eddig problémás volt, kizárta őket a társadalomból, lehetetlenné tette a mindennapi, hétköznapi életet, és most egy csoda révén minden visszaállhatott a régibe. És természetes módon elmentek a paphoz, ez volt a törvény, meg kellett mutatni, tisztának nyilvánította őket, és emberi reakció. Mi volt az első? Megyek haza a családomhoz, mert már régen láttam őket. Mert ez volt a számomra a legfontosabb. Megnézem, hogy az otthon hagyott szerszámok megvannak-e, azok az ügyfelek, akivel kapcsolatom volt korábban, akiből éltem, azok hajlandóak-e még megrendelést adni nekem, hogy továbbra is a családomat el tudjam tartani, és még sorolhatnám. Mert egy új élethelyzet jött létre azért, mert valaki jó téteménye révén ez folytatódhat. Egy új szituáció, egy új lehetőség, egy új esély, amit minden áron ki akarunk használni. És így gondolkodva természetes, hogy az volt az első reakció, megyünk haza és folytatjuk, amit csináltunk. A meggyógyult élet megy tovább. Újabb és újabb problémák, amelyekkel szembenéz, háttérbe szorítják a régieket, és észre sem veszi az ember, hogy megfeledkezett valamiről. Nem is olyan nagy dologról, csak a háláról. Érdekes, hogy különösen Istennel szemben szoktunk erről legkönnyebben megfeledkezni. Pedig szeretném, hogyha ezt megfontolnánk. Istennek igazán egyebet sem tudunk adni, mint a hálánkat. Mit gondoltok, mi az, aminek híjával van Isten? semminek nincs a hiába. Azt viszont tudjuk, hogy ez a világ szűkölködik az Isten áldása és dicsősége nélkül. Talán a mi magunk élete is tapasztalatból ezt alátámasztja, igazolja, hogyha az Isten áldása hiányzik az életünkből, akkor hiányt szenvedünk. Mégis olyan könnyen megfeledkezünk arról, amikor Isten iránti hálánkról van szó, pedig ez az egyetlen, amely bennünk megszületik, és odaadhatjuk Istennek. Ezért van talán a Bibliában olyan sokszor felszólítás, bátorítás, unszolás, serkentés arra, hogy szükséges az embernek, hogy kifejezze ezt a hálát. Így a Zsoltáros is ezt mondja, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Nem véletlen, nagyon különös ez a Zsoltár, ez a hála kifejezés. Önmagát bátorítja, önmagát bíztatja erre. Talán van tapasztalata neki is az élete folyamán, hogy olyan ritkán jut el az ember arra, hogy kifejezze ezt a hálát, hogy elmondja Isten iránti háláját. Talán ideje lenne igazán megtanulnunk hálás szívvel járni és élni ebben a világban. Megtanulni végre azt, hogy mit is jelent ez a szó. Hála. De mert mit is jelent? Felolvasott igékben a Zsoltáríró, mint egy önmagát igyekszik kényszeríteni. Önmagát próbálja motiválni. Önmagát próbálja rávenni arra, hogy nyíljon meg Isten dicsérő hálaadásra az Úr előtt. Nem csupán azt mondja, áldjad én lelkem az Urat, hanem ez folytatódik, és egész bensőm az ő szent nevét. És ez arra mutat, hogy ez a háladás nem csak azt jelenti, hogy összekulcsolom a kezemet, és elrebegek valami köszönetfélét. Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Amen. Valami köszönetfélét, amit már egy 3 éves gyerek is el tud mondani. Valami ilyen szinten gyakran előfordul talán az életünkben, hogy ezzel letudtuk a hálát, a köszönetet Isten irányába. De a hála több annál. Hálát adni annyi, mint hálásnak lenni. Ez nem egy köszönet, egy köszönöm szó, ami elhagyja az ajkunkat, hanem inkább egy magatartás, egy viselkedés, az egész lényemet átható lelki melegség, ami elönt ebben a tekintetben. Mondhatnánk, egy létforma. Hálásnak lenni egy létforma. Ezután persze ki is fejezhetjük szavakban, köszönet formájában. Serkent is bennünket erre Jakab apostol, öröme van valakinek? Dicséretet énekeljen. Arra bíztat, hogy fejezd is ki, hogyha benned ez a hála megszületik. A legszebb zsoltárok éppen azok, amelyek az Istent magasztalják jóságáért. Ezeket hála éneknek is nevezhetjük. Hogyha végigolvassuk a zsoltárok könyvét, olyan sokféle módon szépen fejezi ki azt a hálát, amely benne megszületett valami okon, vagy valami oknál fogva, valami esemény kapcsán. Mindig konkrét eseményről van szó. Sőt, a zsoltáros egy nagyon érdekes leckét is ad számunkra, amikor olyan élethelyzetben van, hogy tudja, hogy hálásnak kell lenni Isten iránt, de elkezdi vizsgálni az életét, és nem talál olyat, amiért elmondhatná konkrétan, na, ezért vagyok hálás, mert bajban van. De mivel önmagát unszolja, készteti, motiválja arra, hogy kifejezze ezt a hálát, megtalálja azt a pontot, ahol elmondhatja. és így fogalmaz. Fogok én még hálát adni az Úr szabadításáért. Megtalálta azt a pontot, amely az Istenhez fűződő viszonyában kiteljesedett módon a hálát hordozza. Mert eljön majd a pillanat a mostani után, vagy a mostani folyományaként, amikor ez véget ér, amikor megelégeli Isten, és a szabadulás útjára vezeti az én utamat, és akkor lesz teljessé az én hálám. De már most, mivel hála a viszonyom Istenhez, elkezdek erről beszélni, elkezdem kifejezni, elkezdem elmondani, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy lesz pillanat, amikor ezt teljes szívvel elmondhatom. És valóban, ha valakinek nagyon tele van a szíve hálával, olyan jó kiönteni egy szép zsoltárban, vagy egy szép dicséretben, érdemes megpróbálni. Lehet, hogy nem megy fejből a zsoltár imádság. De tudjátok, olyan jó környezetben, jó körülmények között élünk, hogy minden háztartásban van egy Biblia, ahol zsoltárokat lehet olvasni. Sőt, az okos telefonok applikációjaként hozzáférhető a zsoltár. A buszon, az autóban, a munkahelyen, akárhol. Amikor úgy érzed, akkor ezt meg lehet tenni, megnyitni és elolvasni, ráhangolódni erre a különleges áldásra, amelyet a zsoltár jelenthet, a háladó zsoltár, ami számunkra. Próbáld csak meg, meglátod, hogy megsokszorozódik az örömöd. Csak próbáld meg. Ne hagyd, hogy maga alá gyűrjön az a gondolat, hogy nincs okom a hálára. És talán a végére érve meglátjuk, hogy mégiscsak van. Persze nem csak szavakkal kifejezhető a hála, hanem tettekkel is. Sokszor elgondolkodik az ember, hogy hol van az a hely, mi az a mód, amellyel igazán kifejezheti a háláját Isten felé. Tudjátok, hogy hol van igazi módja annak, hogy az Isten iránti hálánkat kifejezzük? Ott, ahol egy embertársad bajban van. Ahol mellé állhatsz, ahol segítségére lehetsz. Ott fejezheted ki háládat Isten felé. Ha hálás vagy Istennek, fejezd ki így módon Isten iránti háladat, hogy embertársad iránt jót teszel. Felőle jót gondolsz. Vele kapcsolatban jó szándékaid vannak. A másik ember bajában nyújtott segítséget közepette, nos, ott veszi át Isten a te háládat, amit neki akarsz adni. Talán kiváltja-e benned, ez egy nagyon fontos kérdés, az Isten jó tette a mások iránti jó szándékot. Vagy önző módon úgy gondolod, hogy Isten minden jót tegyen meg veled, meg tegyen meg mással is, téged meghagyjon békén. Tudod, annyira sokfélék vagyunk, annyira sokféle kvalitással bírunk, kapcsolatrendszerrel, lehetőségekkel, hogy vannak olyan isteni ajándékok, amelyet másnak szánt, de nálad helyezett el. Amiből sok van neked, és másnak meg kevés, na abból adj annak, akinek nincs. Mert azt Isten azért helyezte el nálad, mert másokat akar általad megáldani. Ha neki akarsz hálát adni, ha Istennek akarsz adni, akkor tedd ezt úgy, hogy az Isten jó szándékát és jó tettét, amelyet megéltél, oszd meg másokkal. Amikor valaki Istennek hálás, és cselekedetekben nyilvánul meg ez a hála, mindig valakinek vagy valakiknek konkrét örömet jelent itt a Földön. Gondold meg, ez egy nagyon fontos alapelv. Ha valaki igazán hálás Isten felé, akkor az úgy realizálódik, hogy valakinek ez örömet fog jelenteni. A gyülekezetünkben szokás és ma is egy módja annak, hogy ebben részt vegyünk, az alabástrom adakozás, vagy a világevangelizációs adakozás hasonló módon gyakorlati hálaadást jelent. Ugyanis hálás vagy Istennek, segítesz valakin, és ez örömet jelent valakinek. Ez a te hálád kifejeződése. Vagy egy segítő támogatás, egy bátorítás, egy jó szó, egy kapcsolat aktivizálása, mert másoknak szüksége van. És így fejezed ki háládat Isten felé. Mert amikor neked van erre szükséged, másokat késztet az Isten iránti hála, hogy téged segítsen ebben. Nem elméleti az Isten iránti hálánk, hanem gyakorlati létezés, létforma, élet. Ha ezt jól műveljük. Egy képet akartam hozni, csak nem találtam egy megfelelő felbontású képet, de elmondom, hogy mi található ezen a képen. Egy padon ül Jézus és egy ember. És amikor ez az ember felismeri, hogy Jézus ül mellette, akkor felteszi neki ezt a kérdést. Mikor teszel már valamit, hogy ez a világ jobb hely legyen? És Jézus, tudjátok, mit válaszol erre? Pont ezt akartam tőled kérdezni. Mitől lesz jobb a környezetünk? Mitől lesz jobb ez a világ? Olyan gyakran igyekszünk úgy tenni, hogy imádkozunk a világért. De nem teszünk semmit. Imádkozunk megtérőkért, de nem teszünk semmit. Imádkozunk, hogy jobbá váljon minden, de nem teszünk érte semmit. Amikor hálás vagy Isten iránt, akkor kezd el jót gyakorolni. Kezdj el jót tenni a környezetedben, azokkal, akik szükségben vannak. Ha eszedbe jut feltenni ezt a kérdést, mikor lesz jobb a világ? Jusson eszedbe ez a kép. Pont ezt akartam tőled kérdezni. És az igazi hála nem csak egy-egy jó cselekedetben fejeződik ki, hanem tulajdonképpen egy egész keresztény életet jelent. Ez nem egyéb, mint a hálaadás, mint létforma. A hálával átitatott, motivált élet jellegzetesen keresztény életforma. Ez is egy fontos alapelv. A hálával átitatott, hálából vagy hálával motivált élet jellegzetesen keresztény életforma. És el is mondom, hogy miért. A pogány kegyesség lényege, hogy mindenféle jó cselekedetekkel igyekszik az ember lekötelezni a maga számára az istenséget. Azért tesz jót, azért hoz áldozatot, azért tesz a persejbe, azért gyújt gyertyát, azért zarándokol, és még sorolhatnám, hogy az istenség, aki felé ezt kifejezi, lekötelezett legyen a számára, és amikor neki van erre szüksége, akkor ugorjon és tegyen. A keresztény kegyesség lényege pedig az, hogy az Isten jóságától lekötelezett ember igyekszik megtalálni azt, amit Istentől kapott. Vagyis meghálálni, bocsánat. Igyekszik meghálálni azt, amit Istentől kapott. A pogány kegyesség az isteni jó elnyeréséért szolgálni akaró élet. Azért teszek jót Isten iránt, azért fejezem ki a hálámat, azért igyekszek olyan dolgokat, kegyes dolgokat tenni, hogy az Isten jó szándékát valahogy elnyerjem, kicsikarjam tőle. És csak ennyit adtam, ennyit tettem, te is tartozol ezzel és ezzel és ezzel. Ez egy pogány hozzáállás, ez egy istentelen hozzáállás, nem keresztényi hozzáállás, bár gyakran a kereszténységben is fellelhető. A keresztény kegyesség az Istentől elnyert jóért hálás szívvel szolgáló élet. Óriási a különbség. Az Istentől elnyert jóért hála van a szívemben, és ezért gyakorlok kegyet. Mert már Isten előtte kegyet gyakorolt velem szembe. Nem ő lekötelezett nekem, hanem az elnyert jókért én vagyok lekötelezett. Az egyik helyen így olvassuk az evangélium, vagy a levelekben. Tartozunk azzal egymásnak, hogy egymást szeressük, János írja, mert ő előbb szeretett bennünket. Egészen más világlát. Egészen más megközelítése a hálának. Egészen más kapcsolat Isten és ember között. Amikor tehát a háláról beszélünk, akkor egész hitéletünk, az egész keresztény életünk világlátásáról, alapértékrendjéről van szó. Ezért olvashatjuk a Jakab levelében, az első fejezetben eként. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát, ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztáltalanságot és gonoszság utolsó maradványait is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak kegyessége hiába van. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és az Atya előtt meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Egy olyan életprogramot olvashatunk itt Jakab levelében, amely azt hiszem, hogy ha komolyan veszük, egy egész élet kitöltésére alkalmas feladattal lát el bennünket. És az öröm egyik forrása. Amikor tesz valamit az ember, boldoggá teszi a cselekedete, de mindezt megelőzi mindaz, amiről olvastunk a Jakab levelében. És olyan sokszor csalódik az ember, amikor jót tesz, és nem teszi boldoggá. Amikor mások segítségére van, és ez örömtelenséget okoz a számára. Mert néhány szempont figyelmen kívül maradt. Ezért érdemes a kontextusban, a teljes képet megélve megtenni ezt, mert felesleges olyan dolgot csinálni, amely nem hasznos senkinek. Azt is mondhatná valaki, hogy mi okom volna arra, hogy olyan nagyon hálás legyek Istennek? Hiszen annyi gondom, bajom van a mindennapi életben, annyi bosszúság, annyi kellemetlenség ér, vagy azt is mondhatná, hogy igazából olyan szürke, eseménytelen az életem, olyan ritkán történik valami jó velem, olyan ritka, amikor arra gondolhatok, vagy azt élhetem meg, hogy rendkívüli örvendetes dolog történt velem. Vagy csak várom a szerencsés fordulatot az életemben. És most is, amikor ezt a történetet felolvastuk a bélpoklossal, na ez az, amit én is szeretnék megélni, valamilyen nagy csoda történjen vele. De nincs ilyen. Miért lehetnék hálás? Talán az is megfogalmazódik bennünk, hogy hát bizony, ha ilyen történne velünk, akkor mi hálásak lennénk, nem úgy, mint az a 9. És ezen végig menve, ezt elgondolva talán az is megfogalmazódik bennünk, hogy hát megvan az oka, hogy olyan ritkán telik meg a szívünk újongó nagy háladással, hiszen semmi okunk rá, mert nem történik velünk ilyen. Ésszerű felvetés ez, nem? Nos igen. Az ember nagyon gyakran úgy gondolja, hogy csak olyan jótéteményért tartozik hálával Istennek, amit általában jó szerencsének szoktak nevezni. Kiemelkedően valami rendkívüli eseménynek, amely ritkán történik meg az ember életében, ami óriási fordulatot hoz az ember egészségében, anyagi helyzetében, vagy karrierépítésében, vagy mit tudom én micsoda, szerelmében. És amikor ilyen történik, na az valóban nagy dolog. Azért talán okos dolog hálát adni. De egyébként gyakran azt hiszük, hogy a hála a rendkívüli dolgoknál kezdődik, vagy ahhoz kötődik. Azokból fakad. Sokszor hasonlítunk az olyan gyermekre, akiknek a szülei iránti hálája csak karácsonyi ajándékra, vagy arra az időszakra vonatkozik, amikor éppen megemelik a zseppénzt, vagy 13. havit kap. És akkor az 5 percig nagyon hálás, és nagyon örül neki. Egyébként pedig méltatlankodással, vagy passzív morcossággal, vagy panaszkodással tellik meg a szíve gondolata szülei iránt. Mert hogy hát másnak többet ad a szüleje, többször kap ajándékot, nagyobbat kap, nagyobb kijelzőjű az a bizonyos telefon, és még sorolhatnánk. Tudjátok, mi a baj ezzel? Az, hogy olyan magától értetődőnek tartjuk azt, ami egyáltalán nem magától értetődő. Mert ha jól meggondoljuk, nem magától értetődő az, hogy egyáltalán létezel, hogy élünk. Vagy az, hogy itt vagyunk. Vagy az, hogy szól hozzánk az Isten igéje, vagy hogy énekelhetünk. Nem magától értetődő az sem, hogy van kabátod, van cipőd. Nem kell félned, hogyha holnap reggel -10 fog lesz, nem lesz mit felvenned. Nem kell félned, hogy reggelre megfagysz, ha ilyen hirtelen recsent az idő, mert a termosztát be fog kapcsolni. Meg az sem magától értetődő, hogy reggel, amikor kicsoszogtál a fürdőszobába és megnyitottad a csapot, víz jött belőle. És fel is sziszentél, hogy hideg, és megnyitottad a másikat, és meleg jött belőle. Amikor egyszer Egyiptomban Mózes idején a Nílus vize a 10 csapás kapcsán vérré változott, akkor döbbent rá mindenki, hogy milyen nagy érték a Nílus, hogy van tiszta víz, lehet benne belőle inni. Vagy egy másik történetet hadd mondjak el, szintén a Bibliában olvashatjuk a 2 Királyok 6-ban. Ben-Hadád Arám király ostromot tartott Samáriával szembe, és körülzárták a várost, hogy kiéheztessék. És azt olvassuk, hogy nagyon éhínség támadt Samáriába, mert olyan sokáig éheztették ezt a várost, és egy szamárfej 80 ezüstbe került. Egy maréknyi galambtrágya pedig 5 ezüstbe. Mert ezt ették az emberek. Nem, ide, nem ez volt a legszörnyűbb helyzet, hanem egyik nap, amikor a király nagyon feszülten, nyilvánvalóan jött-ment, járkált a fal környékén, egy asszony oda ment hozzá és kiáltozott. És azt kérdezte tőle a király, hogy mi bajod van. És az asszony azt mondta, ketten éltünk egy helyen, egy másik asszonnyal, és éheztünk. És abba egyeztünk meg, hogy megesszük a gyerekeket. Első nap megfőztük az én fiamat, és akkor megettük. Másnap, vagy a következő alkalommal a másik asszonynak a fiát kellett volna megenni, de ő elrejtette. Ez egy felvillant kép, egy szörnyű, valóságos helyzetről. Ezeket a képeket, történeteket látva, hallva, talán egészen másként gondolunk arra az ebédre, amit most ebédkor fogunk megenni. Talán nem is olyan természetes. Talán nem is olyan oktalan hálát adni az ebédért. Bár most vannak elképesztő ötletek a világban, nem tudom, hogy hallottátok-e. Svédországban elmondták, hogy a Földet úgy tudjuk megmenteni, tudósok, hogyha az emberek rá eszmélnek, hogy túl sokan vagyunk, ezért elkezdjük egymást enni. Nem vicc, nehogy azt higgyétek, hogy ezt kitaláltam. Ez egy bizonyos kör igyekszik elterjeszteni. Elképesztő vad ötlet. És mindig eszembe jut Kofinak a mondása. Bocsánat, hogy vele példálózok. És azt mondta a rendszerváltás után, megfordult a világ. Az alja van felül. És valóban így van. És ma elképedünk ezen, de korábban elképedtünk sok máson, ami ma már valóság. Fontoljuk meg. Hogyan gondolkodunk a világról? Milyen döntéseket hozunk? Mert tarthat ebbe az irányba a világ. Tehát, ha önmagunk életét kezdjük el értékelni, akkor talán vannak olyan emlékeink a múltból, mely felháborít, melyek keserűvé teszik az emlékezést, mert fájó volt megélni, és még fájó gondolni is rá. Jó lenne néha pedig, hogyha gondolnánk ezekre a velünk történt eseményekre. Gondolnánk azokra az időszakokra, amikor betegek voltunk, és nem bírtunk felkelni. Gondolnánk azokra az időszakokra, amikor bizony számlák jöttek, a pénz pedig nem. Jó lenne, ha gondolnánk azokra az időszakokra, amikor azok után vágytunk, amelyek mára mindennapos része lett az életünknek. Gondolnánk azokra a szűkös, nehéz időszakokra, amikor az, amit ma megélünk, az csak vágyálom vagy terv volt a jövőben, ami számunkra, és ma valóság. Jó lenne így gondolni a régi, megtörtént keserű időszakokra, amelyek elgondolkodtatnak és talán helyre teszik a hálát a szívünkbe, lelkünkbe. Sokszor a bajokon, veszedelmeken kell az embernek keresztül vergődnie ahhoz, hogy eljusson a rendes, szürke, hétköznapi élet paradicsomába. Amikor öröm az, hogy nem történik semmi. Amikor hálával tölt el, hogy csak úgy otthon vagyok, és nem kell félni semmitől.
amikor hálával tölt el az, hogy kinyitom a hűtőt, és van benne minden. Amikor hálával tölt el az, hogyha hazamegyek, vár otthon valaki, vár a család, hogy nem kell veszekedni, hogy békességben lehetünk együtt. Amikor hálával tölt el az, hogy lelki szükségem van, az Isten jelenlétében pedig megnyugvást nyerhetek. Sokszor, amikor bajokon keresztül menve jutunk el a szürke hétköznapokig, akkor tudjuk igazán értékelni, hogy szürkék a hétköznapok. És örömként éljük meg, hogy nincsen semmi baj. Így éljük meg. Talán a kihívások, a terhek, a problémák túlélése tesz érzékenyé bennünket arra, hogy a legszürkébbnek tartott hétköznapokban és között meglássuk az Isten ajándékait, amely a miénk lett. Annyira megszoktuk már Isten apróbb, nagyobb jótéteményeit, hogy természetesnek tartjuk. Hogy fel sem tűnik. Hogy észre sem vesszük. Hogy meg sem fogalmazódik bennünk a hála Isten irányába ezek miatt. Ha aztán Isten egy ilyen magától értetődő kelléket elvesz az életünkből, hogyan tudunk miatta méltatlankodni? Hogy fel tudunk rajta háborodni? Hogy ki tudunk rajta akadni. Hogy pont most kellett ennek a kazánnak elromlani. Hogy lehet, hogy meghúzták az oldalát ennek az autónak? Hogy levált a cipőnek a talpa? És még sorolhatnám. Vagy egy munkahely. Elvesztése. Előző héten még bosszankodtunk, hogy megint be kell menni dolgozni. Nem bírom látni a főnöknek, a munkatársnak az arcát. Következő héten, amikor kezünkbe kapjuk a felmondó levelet, akkor pedig méltatlankodunk. Hogy lehet ilyen hozzánk az Isten? Helyén van ez? Mit van, amit nem úgy kaptál? Ha pedig úgy kaptál, akkor mit dicsekszel vele? Akkor miért vagy úgy odáig érte? Miért vagy olyan büszke rá, mert ajándékba kaptad? Mindent úgy kaptál Istentől. Isten a maga számára, a saját dicsőségére teremtett mindent. Téged is. A gyermekeidet is. A hobbidat is. Természetnek mindazt a rengeteg titkát, amelyet a tudomány igyekszik rendszerezni, felismerni. A népeket is. És nézz körül a világban. Mindez, amit látsz, amit tapasztalsz, amit megismersz, ami után vágyol, mind-mind. A te mennyei édesatyádé. A te léted nem véletlen esetlegesség, nem emberek akarata, nem a körülmények együttállásának az eredménye, hanem Isten teremtő tette, a terve, hogy te létezel. A terve az, hogy ez a létezés, amely a te életed, ne keserűség legyen. Ne kudarcok sorozata legyen. Ne örömteli mindennapok sorozata legyen az életed. Hanem azt szeretné, hogy ezek a mindennapok, még ha egy kicsit szürkének néznek is ki, Örömteliek legyenek, és áldást hordozzanak a számodra. Hogy felfedezd, hogyha nem történik semmi, van okod hálát adni. Ha minden úgy történik, mint tegnap történt, az sem mellőzöttség, hanem az áldott állapot egyik formája. Gondolj arra, amikor felzaklatott egyik a másik után történő esemény, amivel nem tudtál mit kezdeni. Milyen nagy felüdülés. A csend. A semmi történés. Keresd meg a szívedben, a lelkedben azt az okot, amiért hálát tudsz adni. És hogyha elkezded vizsgálni, rádöbbensz, azzal kezded, hogy te létezel. Már az ok a hálára. És mindaz, amit idáig elértél, elérhettél, mind-mind ok arra, hogy hálás légy Isten iránt. És a te életed ezt a hála létformát vegye át. Bármit tesztek, mondja a Szentírás, akár esztek, akár isztok, akár dolgoztok, mindent az Isten dicsőségére tegyétek. Ezt úgy lehet, és azzal kezdheted el, hogy hálás vagy Isten iránt. Van mit felfedezni a saját magad életébe. Van mit kutatni. Van miután menni. És miután felismerted, gerjeszt fel önmagadban a hálát, ahogyan a Zsoltáros tette. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Úgy legyen.